Fennállva fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint szól hozzánk a második Zsoltárból, a második Zsoltárnak az első 12 verséből. A hosszabb ige szakaszt a gyülekezet helyet foglalva, nem nyitott szívvel hallgassa meg. Így szól hozzánk Isten igéje a második Zsoltárból. Miért tombolnak a népek? Milyen hiába valóságot terveznek a nemzetek? Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és felkentje ellen. Dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük el köteleiket. A mennyben lakozó kineveti, az Úr kigúnyolja őket. Majd így szól hozzájuk haragjában, izzó haragjában így rémíti meg őket. Én kentem föl királyomat, szent hegyemen, a Sionon. Kihirdetem az Úr végzését, ezt mondta nekem, az én fiam vagy, fiammá fogadtalak ma téged. Kér tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget. Összetöröd őket vasvesszővel, szétszúzod, mint a cserépedényt. Azért ti, királyok, térjetek észhez. Okuljatok ti bírái a földnek. Félelemmel szolgáljátok az Urat, reszketve végadjatok. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton. Mert hamar föllángol haragja, de mind boldog, aki hozzá menekül. Amen. Helyünkről felállva imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, kegyelmes és irgalmas Istenünk, aki uraknak ura és királyoknak királya vagy. Magasztalunk és dicsőítünk téged, és hálával állunk meg előtted, hiszen holnapi nap ünnep lesz számunkra, amikor emlékezhetünk arra, Urunk, hogy te a mi népünket és nemzetünket megőrizted és megtartottad sok hányattatás közepette. Te kegyelemmel tekintettél ránk, nem csak azokra, akik a te nevedet segítségül hívják és hívták, nem csak a keresztényekre, akik az Úr Jézus Krisztusban hittek, hanem egész népünkre és nemzetünkre. Köszönjük ezt neked, mennyi atyánk, hiszen ez azt jelenti, hogy neked terved van velünk. Te szeretnél ma is szólni hozzánk, ezért őriztél meg bennünket oly sok időn keresztül, és ezért őrzöl meg ma is. Kérünk is, atyánk, légy itt közöttünk, szólj hozzánk, hogy valóban meghódoljon a mi lelkünk te előtted, hiszen olyan nehezen hajtjuk meg fejünket, olyan nehezen hajtjuk meg térdünket, és fogadjuk el azt, hogy te vagy az életünknek ura. Pedig ezt kell tennünk, mert mi bizony bűnösök vagyunk előtted, Urunk. Engedetlenségünk felkiált az egekbe, engedetlenségünkkel nyomorítjuk egymás életét is. De te mégis aláhajoltál, elküldted a te egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust, a szeretet hatalmával ruháztat fel őt, hogy minket megmentsen, megszabadítson, megbocsássa mi bűneinket. Ebben a kegyelemben szeretnénk megállni és megmaradni, és ezért kérünk, atyánk, légy itt közöttünk, és szólj most hozzánk. Amen. Isten igéjét, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy szent lelke által szólni kíván hozzátok is testvéreim, olvasom Máté evangéliumának 21. részéből, a 23-tól a 32. versi terjedő szakaszból. A hosszabb ige szakaszt a gyülekezet helyet foglalva hallgassa meg. Itt szól hozzánk Isten igéje Máté evangélium a 21. részéből, a 23. verstől. Azután bement Jézus a templomba, és miközben tanított, a főpapok a nép véneivel együtt odamentek hozzá, és azt kérdezték tőle, milyen hatalommal teszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat? Jézus így válaszolt nekik, én is kérdezek tőletek valamit, és ha megfeleltek rá, én is megmondom nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. Honnan való volt a János keresztsége? Mennyből vagy emberektől? Ők pedig így tanakodtak egymás között. Ha azt mondjuk mennyből, azt fogja mondani nekünk, akkor miért nem hittetek neki? Ha pedig azt mondjuk emberektől, akkor félnünk kell a sokaságtól, mert Jánost mindenki prófétának tartja. Ezért ezt felelték Jézusnak, nem tudjuk. Ő pedig így válaszolt nekik, én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. De mi a véleményetek erről? Egy embernek két fia volt, és az elsőhöz fordulva ezt mondta. Fiam, menj, dolgozz ma a szőlőben. Ő így felelt, nem akarok. Később azonban meggondolta magát, és elment. Azután a másikhoz fordulva annak is ugyanezt mondta. Ő azonban így felelt, megyek, uram, de nem ment el. Ki teljesítette a kettő közül az apja akaratát? Az első felelték. Jézus erre ezt mondta nekik. Bizony mondom néktek, a vámszedők és a paráznanők megelőznek titeket az Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazság útján, de nem hittetek neki. A vámszedők és a paráznanők pedig hittek neki. Ti azonban ezt látva, még később sem gondoltátok meg magatokat, hogy higgyetek neki. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, valljuk be őszintén, hogy nem szeretjük a fölénk rendelt hatalmat. Összeszorul a gyomrunk, a vezetés közben megállít a rendőr igazoltatni, még akkor is, ha nem csináltunk semmi rosszat. Vagy amikor behívat a főnök, hogy beszélni szeretne velünk. Nem szeretjük, ha ránk jön az adóhatóság. Nem szeretünk mások hatalmától függeni, igyekszünk inkább mi felülkerekedni, másokat a hatalmunk alá bírni. Már a gyermekkorban is ezt tettük, a gyermekeink is sokszor ezt teszik, hogy kibújnak a szülői hatalom tekintély alól, vagy a tanári hatalom, illetve tekintély alól. A Bibliában találunk útmutatást arra nézve, hogy mikor kell és mikor nem kell engedelmeskednünk a földi, emberi hatalmaknak. De a mai igénk arról beszél, és azzal szembesít bennünket, hogy engedelmeskedünk a legfőbb hatalomnak, Istennek. Hogy elismertük-e, és elismerjük-e Istent magunk fölött, hogy készek vagyunk engedelmeskedni neki mindenben. Nem keresünk-e mi is úton, útfélen kibúvókat, nem takarózunk-e a képmutatásba, ahogyan ezt a farizeusok tették. A Biblia úgy mutatja be Istent, erről tesz bizonyságot, mint akinek teljhatalma van az egész teremtett világ felett. A láthatók és a láthatatlanok felett egyaránt. És minden más hatalom, legyen az földi vagy angyali, Istennek ez alá hatalma alá van rendelve. Semmi nem történhet ebben a világban Isten akarata nélkül. Isten szabadon rendelkezik minden felett. Az élettelen dolgok felett és az élőlények felett egyaránt. Ő szabadon rendelkezik a történelem folyása felett és az emberi egyénenkénti sorsok felett is. Isten mindenek felett való hatalommal és tekintéllyel rendelkezik, idegen szóval úgy mondjuk, hogy szuverén Úr. A tetteiért nem vonható felelősségre, és szabad akaratából teljhatalmulag cselekedhet. Istennek ezt a hatalmát számos zsoltár megénekli, hiszen a zsoltáros szemléli az Isten dicsőségét itt is, ott is, a teremtett világban is, a történelemben is, az Isten kijelentésében, de legfőképpen a szabadításában. Mert a legcsodálatosabb nem is a hatalom, amivel Isten rendelkezik, hanem az, hogy mire használja ő ezt a hatalmat. Mert Isten ezt a szuverén hatalmát arra használja, hogy megmentse a bűnös, az ellene lázadó embert. Ezzel a szerető hatalommal rendelkezett és rendelkezik ma is Jézus Krisztus, az Istennek a fia. Ő egyébként alani jogon is rendelkezne ezzel a hatalommal, hiszen azt valljuk, hogy ő Istennel egy, ő egyenlő az atyával, istenségében ugyanúgy Isten ő is, mint az atya. És mégis azt látjuk, hogy amikor megalázza magát, eljön ebbe a világba, akkor lemond erről az alani jogról, és engedelmes az atyának egészen a haláláig. Lemond arról, hogy önmaga fölött rendelkezzék, és átadja Istennek ezt a hatalmat. És bár úgy tűnik, hogy emberileg ez egy nagyon nagy kudarc, egy sikertelenség, de mégis az Isten mentő szeretete jelent meg ebben. És azért azt gondolom, irigylésre méltó az az élet, amelyet Jézus él, mert a háborúságok, a nehézségek, a támadások, a gúny, az emberi gonoszság közepette is meg tudja őrizni a tisztaságát, a jóságát, a szelídségét, a szeretetét. És Jézus Krisztus az ő halálával és feltámadásával lehetségessé tette számunkra is ezt a fajta Istennek engedelmes életet. De rámutatott arra is, hogy Istennek azt a hatalmát és ezzel a mentő szeretetét csak az fogadja el, és azt tudja elfogadni, aki kész alávetni magát ennek a hatalomnak. Istent magát és Isten hatalmát nem lehet kívülről, kirakatból szemlélni, mintha Isten ott lenne a kirakatban, amelyen kívül állunk. Isten be akar vonni, velünk akar lenni, együtt akar lenni velünk, és akkor fogja tudni megmutatni a mentő szeretetét. Ha mi azt mondjuk, hogy nem uram, te eddig jöhetsz itt a határ, akkor nem fog belépni, és nem tud belépni. Isten szeretne bevonni bennünket ebbe. Míg az, aki engedetlen marad, aki a hatalmát, a saját hatalmát félti Istentől, az Isten ítéletét vonja magára. A felolvasott történetben a farizeusok és a felhatalmazott vallási vezetők és Jézus között dúl egy hatalmi harc. Kié a hatalom? Kié az Istentől kapott hatalom? A farizeusoké, akik azt mondták, hogy mi vagyunk a megválasztott vezetői ennek a népnek, vagy Jézusé, aki mellett viszont a cselekedetei tanúskodtak. Csodálatos gyógyulások, vakok láttak, bénák jártak, halottak, támadtak föl, és ott volt a szeretete, ott volt a szavai. Honnan van ez? Honnan van ez a hatalom? A farizeusok tudták, hogy üdvösség kérdés ez. Tudták, hogy aki Isten nevében cselekszik, az vagy rendelkezik az Istentől kapott felhatalmazással, és akkor a cselekedetei igazak, vagy nem rendelkezik ezzel a felhatalmazással, akkor viszont hazugnak bizonyul, sőt Isten káromlónak. Ezt akarták számon kérni Jézuson, hogy bizonyítsa be, bizonyítsa, mondja ki, hogy honnan van ez a hatalom. És bár úgy tűnik, hogy Jézus, mintha kitérne a válasz alól, de nem, megválaszolja nekik, hogy honnan is van az ő hatalma. A farizeusoknak Isten nevében kellett volna eljárniuk. Isten nevében kellett megvizsgálniuk minden tanítást, vagy Istennek nevében végzett minden cselekedetet. Mint egy őrködtek, nem biztos, hogy ez jó szó vagy jó kép, de őrködtek az emberek élete felett. De azért tették ezt, mert azt tartották, hogy egy embernek a vétke is vétekbe viheti az egész népet. És ezért odafigyeltek arra, hogy ki hogyan él, ki mit tanít. Hogy így mondjam, egyház fegyelem volt akkor ott Jeruzsálemben és abban az országban. Azért mentek oda Jézushoz is, hogy igazoltassák őt. Milyen hatalommal cselekszed ezeket, vagy ki adta neked ezt a hatalmat, kérdezik. Máté evangéliuma szerint ez a virágvasárnapi bevonulás és a templom megtisztítási utáni napon történik. Valószínűleg ez váltotta ki, hogy hevesen mennek Jézushoz. Az eredeti szöveg arra is utal, hogy közbevágnak, belevágnak Jézus szavába, Jézus ott tanítja a népet, ők meg oda mennek és belevágnak a szavába. Honnan van ez a hatalmad? Valószínűleg ezt kérik számon, nem a gyógyításokat, nem teljesen a tanításokat, sokkal inkább azt, hogy felborítja a hagyományokat. Hogy azt mondja, hogy ez csak emberi rendelés, hogy megtisztítja a templomot az árusoktól, arra hivatkozva, hogy ez az imádság háza. És támadva érzik magukat a hatalmukban is. Mert ha ők elfogadják Jézust Úrnak, akkor alább kerülnek, és akkor Isten és Jézus beleszólhat az életükbe. Jézus tulajdonképpen nem is hagyja abba a tanítást, amikor közbevágnak, hanem folytatja, feléjük fordul, a farizeusok felé. Közbevágtak ők, de kiderül, hogy Jézus értük is jött. Őket is tanítani akarja. Bár hamisság és fondorlat van a szívükben, mégis le akarja leplezni ezt a hamisságot. Rá akarja őket vezetni a szeretettel az igazságra. Menteni akarja őket is. És nem Jézus az oka, hogy ez nem sikerül. Mi van a farizeusok kérdése mögött? Az, hogy látják Jézus gyógyításait, hallják a csodáit, hallják a tanításait, találkozhatnak Lázárral, akit negyednapra kihívott a sírból, de mégsem hiszik, hogy Jézus a Messiás, mégsem hiszik, hogy ő a megígért szabadító, hogy ő a népének a megváltója, az Isten felkentje. Miért válnak vakokká? Miért nem látják meg Jézus szavaiban és cselekedetében, hogy ugyanaz az Isten van jelen, aki Ábrahámot, Izsákot és Jákobot megszólította, ugyanaz az Isten, aki hatalommal kihozta a népét Egyiptomból, aki a törvényt adta, aki nekik ajándékozta az ígéret földjét, aki nekik ajándékozta azt a várost és a templomot. Miért nem látják meg? Azért, mert, és itt már magunkról is szó van, mert Istennek a Jézusban adott hatalmát csak az látja meg, aki kész ennek a hatalomnak engedelmeskedni. A farizeusok nem akartak engedelmeskedni. Felhatalmazva érezték magukat, hogy Isten nevében járjanak el, de közben nem ismerik fel, és ez az ő nyomorúságuk, nem ismerik fel az Isten választottját, az Isten küldöttét, a felkentjét, a messiást, nem ismerik fel, és nem ismerték el. Jézus kérdése leleplezi a képmutatásukat, és az Istennek való engedetlenségüket. Honnan való volt a János keressége, mennyből vagy emberektől? A helyes válasz természetesen az, hogy mennyből. Hiszen angyal jelentette meg keresztelő János születését, sőt apjának, Zakariásnak jelet adott az Isten, 9 hónapig a várandóság időszakára néma maradt, mert nem hitt az angyal szavának. Máté evangéliuma úgy mutatja be keresztelő János érkezését, mint amelyben Ézsaiás proféciája teljesedik be. Ő az utolsó proféta a megígért messiás előtt. És János, amikor eljön, megtérést hirdet, és rámutat arra, akire küldetése vonatkozik, Jézusra. Ő az Isten báránya, ő a megígért messiás. János elvégezte a küldetését, a farizeusoknak pedig most, 3 évvel ezután, számot kell adni. Szembesülniük kell azzal, hogy elszalasztottak egy lehetőséget. Itt volt az Istennek prófétája, szólt, és ők nem engedelmeskedtek neki. És ez a bűnük közé számoltatik. Persze ezzel ők nem akarnak szembenézni. János megtérést követelt, de ők nem voltak hajlandók a hamisságaikból megtérni. Szólt az Isten igéje, szólt az ige hirdetés, és ők nem voltak hajlandók szakítani a korábbi életükkel. Nem voltak hajlandók odafordulni az Istenhez, nem voltak hajlandók letenni azt, ami nem az Isten szerinti az életükben. És bizony még most sem hajlandók. Mert nem azt kérdezik, hogy mit tegyünk. Nem azt kérdezik, hogy Uram, van még kegyelem számunkra? Elmulasztottuk, tudjuk, de itt vagy Te, Uram. Van még kegyelem, hogy megtérjünk? Találva érzik magukat, és ahelyett, hogy őszintén bűnbánatot tartva borulnának Jézus elé, elkezdenek okoskodni, elkezdenek jó választ keresni, de nincs számukra jó válasz. Hiszen az ítéletet önmaguk felett nem hajlandók vállalni. Így okoskodnak, ha azt mondjuk mennyből azt fogja mondani nekünk, akkor miért nem hittetek neki? Bizony ezt az ítéletet vállalni kell. Vállalni kell, hogy nem hittem. Nem hittem az Úr Jézusnak. És ennek a gyümölcseit termi az életem, termi a családom, termi a munkám. És ennek a gyümölcsét kell learatnom, ha meg nem térek az Úrhoz. Mert ennek a vége a kárhozat. De bizony a farizeusok a korábbi véleményüket sem vállalják fel, mert akkor meg szembe kerülnének a sokassággal, akit prófétának tartottak. Ez pedig nem más, mint képmutatás. Nem számít sem az igazság, sem a saját meggyőződésem, csak az, hogy hogyan fognak vélekedni rólam az emberek. Elfogadnak, vagy elutasítanak. És az Istennek való engedetlenség, az engedetlen élet pontosan ilyen. Mivel az ember elveszítette a tájékozódási pontot, ezért keres másokat, amik viszont hamis tájékozódást adnak neki. Ilyen például az embereknek a véleménye. Ugye régen a hajósok a csillagok után tájékozódtak, és bizony nagyon oda kellett figyelni, mert ha összekevertek 2 csillagot, akkor máshova mentek, ami az életükbe kerülhetett a tengeren vagy az óceánon. Isten küldött csillagot. De előtte elküldte Jánost, aki jelezte, hogy a csillag most fog megérkezni, már keresztelő János, amelyről még Bálán prófétált a népnek, mielőtt bement volna Kánaán földjére. Csillag jön fel Jákobból, királyi pálca támad Izraelből. De a farizeusok tekintete már nem függött, vagy talán így is mondhatnám, még nem függött az Isten szaván. Ők a maguk alkotta istenképnek és embereknek igyekeztek megfelelni, tőlük fügtek. Engedetlenségük pedig kemény szívhez vezetett. Mert még Jézus leleplező szavára sem engednek, mentő szeretetére sem térnek meg. Jézus még két példázatot is elmond, hogy mentse őket. Jézus nem hallgat, nem hallgat itt el, látja, hogy kemény a szívük, de nem hallgat el. Még elmond két példázatot, amelyből az elsőt felolvastam. Ez két testvérről szól, akiket az apjuk ki akar küldeni a szőlőbe dolgozni. Az első dacosan azt mondja, nem megyek, de aztán később meggondolja magát, és elmegy a szőlőbe dolgozni. A másik az engedelmesség látszatával azt mondja, hogy megyek, uram, de a szavakat nem követi tett, nem megy el dolgozni. Ki teljesítette a kettő közül apja akaratát, kérdezi Jézus. És azt kell, hogy feleljük, hogy egyik sem. Mert a helyes magatartás az lett volna, hogy az apjuk iránti szeretetből, és azért, hogy együtt legyenek az apjukkal, azért, hogy segítsenek neki a szőlőben, hiszen a példázat, meg a történet valószínűleg úgy szól, hogy az apa is kín van a szőlőben és dolgozik, ott lett volna ez a három ember, a két fiú meg az apa. Együtt lehettek volna. Még talán, sőt, egészen biztos, hogy hamarabb is megcsinálják a munkát, de együtt vannak. Ott vannak egymás mellett, szeretetben. De ez az apa aznap szomorúan mehetett ki a szőlőbe dolgozni. Szomorúan a gyermekei dacos, makacs, engedetlen szíve miatt. Később valószínűleg megörült az első fiának, amikor látta jönni az úton, megölelte, és örült annak, hogy együtt végezhetik azt a feladatot, azt a munkát, amit Isten rájuk bízott. De közben szomorú maradt a második fia miatt, aki pedig látva, hogy az első mégis kimegy dolgozni az apja mellé, ő még mindig otthon maradt, és inkább választotta a henyélést, mint hogy velük együtt legyen. Jézus ebben a példázatban nem csak a farizeusokról szól, hanem elsősorban Istenről, és azután rólunk is. Mert mindenekelőtt kijelenti azt, hogy minden bűnös embernek szüksége van, és lehetősége van a megtérésre. Rögtön példát is mond, és bizony a farizeusok szégyenére a paráznákat és vámszedőket, akiket mindenki bűnösnek tartott, állítja előjük példaként. Mert ők megtértek Keresztelő János igehirdetésére, és Jézusnak is a követőjévé lettek, szakítva a korábbi életükkel. Ugye ez jelenti a megtérés? Nem csak képmutatóan látszólag fordulok Isten felé, hanem azokkal a cselekedeteimmel, szavaimmal, gondolataimmal, azzal az életmóddal, amiben élek Isten nélkül, avval szakítok. És helyette úgy kezdek el élni, ahogyan azt Isten nekem megmutatja az ő igéjében. A farizeusok, illetve bocsánat, a vámszedők és paráznák az első fiúhoz hasonlóak. Mert bár Istennek engedetlen életet éltek, de megtérve, Isten a keblére ölelte őket, sőt már Jézus bűnösként odaült közéjük. És amire addig méltatlanok voltak, most beállhattak az Isten szolgálatába. De nem így a farizeusok. Ők nem ismerték be a mulasztásokat, nem engedtek a hívásnak, még most, amikor az Isten szentje állt előttük, akkor sem engedtek neki. Milyen szomorú, ezt nem olvastam fel, hogy a második példázat végén ezt olvassuk. Amikor a főpapok hallották példázatait, megértették, hogy róluk beszél. Szerették volna elfogni, de féltek a sokaságtól, mert az prófétának tartotta. Megértették, hogy róluk beszél. És mégsem borulnak oda a láb elé, és mégsem könyörögnek kegyelemért, és mégsem bánják a bűneiket, és mégsem határozzák el, hogy szakítanak korábbi életükkel, pedig megértették, hogy róluk beszél. Megkeményítették a szívüket, és tudjuk a végét, megfeszítették az ember fiát. Ezt tesszük mi is, ha becsukjuk Isten előtt a szívünket. Ha nem engedjük, hogy mint dicső király, mint uralkodó jöjjön az életünkbe Jézus. Ha nem engedjük, hogy leleplezze a képmutatásainkat, a bűneinket az életünk egészében, vagy annak egy területén. De ha így teszünk, akkor elveszünk. Olyan jó, hogy ebben a történetben ott van Istennek a kegyelme, mert a példázat nyitva hagyja a farizeusok számára is a megtérés lehetőségét, és ugyanígy áll előttünk is nyitva a megtérésnek a lehetősége ebben a példázatban. Mi mindannyian olyanok vagyunk, mint ez a két testvér. Vagy az egyik, vagy a másik. Bizony a harmadik lehetőség egyikünkre sem igaz. Amikor megszületünk erre a földre, akkor egyikünk sem olyan, hogy mindig szóban és tettben egyaránt engedelmes legyen Istennek, és soha egyetlen alkalmat sem ulasszon el. Aki úgy gondolja, hogy ezt ő születése óta megtette maradéktalanul, bizony az ige szavaival azt kell, hogy mondjuk ugyanolyan felfúvalkodott, mint ezek a farizeusok. Nem, testvéreim, mi vagy dacosan, következetesen nemet mondtunk az Isten akaratára, vagy hitegetjük magunkat is, hogy mi milyen szentek, és milyen engedelmesek vagyunk. Közben ugyanúgy nem tudjuk megtenni az életünkben azt, amit Isten ott vár tőlünk. Isten pedig teljes engedelmességet vár tőlünk az életünk minden területén. Hiszen Jézus az egész életünket váltja meg, mindenestől. A felkelésünktől a lefekvésünkig, a családunkkal, a munkánkkal, a barátainkkal, a szórakozásainkkal, a betegségeinkkel, mindennel együtt. Ő mindenre igényt tart. Megváltott azért, hogy az életünk az övé legyen egészen. Nem elég egy-egy területen engedelmesnek lenni, hiszen könnyen elmondhatjuk, én a szüleimnek engedelmes voltam, én becsületesen végeztem a munkámat, és így tovább. De vannak olyan területek, ahol nincs bent az Isten, nincs jelen az Isten, nincs jelen az Istennel való kapcsolat, a személyes ismerettség. Ezért jött el Jézus. Azért jött el, hogy ebből a nyomorult állapotból minket megmentsen, bűnbocsánatot ad nekünk, minden bevallott és a be nem vallott mulasztásainkra is. De ő megtérést követel. A hatalmáról kérdezik a farizeusok, utána néztem, hogy az ige hányféleképpen beszél, hogy mi minden hatalom adatott Jézusnak. Bizony megadatott neki az ítéletnek a hatalma, hogy megítélje a bűnt, és kimondja ezt. Megadatott a gyógyítás hatalma, vakok láttak és bénák jártak. Megadatott a feltámasztásnak a hatalma, a sírból előhozta az elhunytat, és megadatott neki a bűnbocsánat hatalma. Amikor négy barát egy bénát vitt Jézushoz, és leeresztették a kibontott tetőn keresztül, akkor Jézus azt mondja ennek a bénának, hogy meglássátok, hogy van hatalma az emberfiának a bűnöket megbocsátani. Neked mondom, kelj fel és járj. És ez volt a bizonyíték, hogy van hatalma. Hatalmat kapott az Istentől, és ezzel a hatalmával élt, azáltal, hogy felment helyettünk a Golgota keresztjére, megváltott és megszabadított a bűnhatalmától, és megajándékoz az ő feltámadásával, és megbocsátja, van hatalma megbocsátani a bűneinket, de ehhez oda kell elé borulnunk, be kell vallani ezeket a hamisságainkat. Meg kell Isten előtt vallani, hogy bizony paráznákból és vámszedőkből állunk, és ebből leszünk Isten szent népe, Isten választott népe. Ez azzal is jár, hogy Isten bevon minket az ő munkájába, hogy a mentő szeretetének a képviselője, az eszközei lehetünk a gyülekezetben, a családunkban, a munkahelyünkön, a hazánkban, vagy azon is túl. Jézus Krisztusnak Istentől hatalom adatott, hogy minket a bűneinktől megszabadítson, de a bűnbocsánatot csak annak ad, aki kész engedelmeskedni az ő hatalmának. Amen. Valóban meghódolunk előtted, Úr Jézus Krisztus, mi Úrunk és mi Istenünk, szabadítunk és megtartunk. Mert Te hoztad meg értünk az áldozatot, Te önként odaadtad az életedet értünk, hogy minket a bűnnek hatalmából megszabadíts és megments, hogy megbocsáthass nekünk. És megajándékozol a Te feltámadásodnak erejével, hogy ne csak bűneink bocsánatát vegyük, hanem egy új életnek a lehetőségét is. Hogy arra is reménységet kapjunk, hogy amit eddig elrontottunk, azon tudjunk változtatni. Ezt tudjuk mássá tenni, és tud a Te lelked által mássá lenni az életünkben. De ez valóban, Urunk, el kell ismernünk a Te hatalmadat fölöttünk. Nem csak úgy általában e világ fölött, a történelem folyása fölött, nem csak mint gondviselő Istenünket, hanem mint Urunkat kell elismernünk Téged. Elismerni azt, hogy hozzád tartozunk, hogy mindenben kötelesek vagyunk engedelmeskedni neked. És emögött az elvárásod mögött a te szereteted van. Mert amikor átadjuk magunkat neked engedelmességre, akkor a te ölelő karjaidba jutunk, a te gondoskodásodba, a te végtelen szeretetedbe, abba a hatalomba és erőbe, amellyel munkálkodtál ezen a földön, amellyel tudtál mindig jót cselekedni, minden gonoszság és rosszaság közepette és ellenére. Ezt az erőt és hatalmat várjuk, Urunk. Várjuk az egyéni életünkben, hogy meg tudjunk változni. Várjuk a te szabadításodat a családunk életeiben, a házasságainkban, hogy ezzel az erővel légy szabadítónk és légy megtartója a házasságoknak. Te légy a gyermekeinkkel, hogy megismerve téged, ők is elfogadjanak uruknak és megváltójuknak. Így könyörgünk is azért, Urunk, hogy a hitoktatás az iskolákban megmaradhasson. Neked, Urunk, van erre hatalmat, hogy ezt megőrizd és megtart. És ennek áldásával áld meg ezt a népet, nemzetet. Könyörgünk is, Urunk, az országunk és népünk vezetőiért, hogy tudják elfogadni, hogy te vagy uraknak ura és királyoknak királya, és így tudják meghozni az ő döntéseiket, és így tudjanak ellenállni minden gonosz hatalomnak. De köszönjük, Urunk, hogy bizony a mi erőtlenségünk, gyengeségeink és bűneink ellenére is megőrzöl és megtartasz minket. Könyörgünk Anyaszentegyházunkért, annak vezetőért, könyörgünk a gyülekezetünkért, lelkipásztorainkért, szolgálóinkért, hogy adassék nekik a te lelkednek ereje, megtisztító kegyelme, hogy a te szereteted lakozzék közöttünk ebben a gyülekezetben, hogy az egységet megélhessük veled, Urunk, és egymással. Így kérünk, őrizd meg bennünket, könyörgünk azokért a testvéreinkért, akik háborúságban vannak és szenvednek, a világban élőkért, légy az ő békéltetőjük, légy, Urunk, ott velük a szenvedéseikben. Add, Urunk, hogy mi is tudjuk felvállalni mások nyomorúságát, mások terheit. Könyörgünk a betegeinkért, kérünk, Urunk, légy az ő megerősítőjük, gyógyítójuk. Légy a gyászterhét hordozókkal, Urunk, hogy te általad vigasztalást, bátorítást és erőt meríthessenek az ő szomorúságukban és szenvedésükben. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy a mi őriző pásztorunk. Ámen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Ámen.